Folytatjuk a beszélgetést Ókovács Szilveszterrel, a Magyar Állami Operaház főigazgatójával, és tulajdonképpen a felújításoknál, a Magyar Állami Operaház felújításánál hagytuk félbe, és hamarosan következik majd az Eiffel-csarnok, de előtte még beszéljünk egy aktuális kérdésről. Tegnap jött ki a hír, hogy újra sztrájk felhívást tettek közzé a szakszervezetek, három operaházi szakszervezet, és úgy gondolják, hogy emiatt veszélybe kerülhet a hugenották jövő heti premierje. Ön is így látja?
Igen, legalább az önök rádiójában fogalmazunk pontosan, ugye? Tehát ezt érdemes elmondani a hallgatóknak, hogy úgy van, hogy ön mondja, tehát van egy sztrájk felhívás, amelyik most megjelöl egy időpontot, amelyikben úgy gondolja a három felhívó szakszervezet, hogy akkor ott akkor nem lesz előadás, mert ők ugyan bejönnek, hisz az kötelező, de nem fogják fölvenni a munkát. Ami augusztus 1-én történt, ezt megelőzően, ugyanígy bejárt a médiát, akkor sztrájk bizottságot alakítottak, amely végül az egészen az tegnapi napig nem jelentett be sztrájkot. Csak azért, mert a médiában azt jelenti, hogy már megint sztrájkolnak, valójában nem volt sztrájk, tehát pont az volt az érdekes, hogy három hónapig nem sikerült megszervezni a sztrájkot, és most viszont bejelentették. Nyilván hát ennek egy lélektani hadviselési aspektusa is van, tehát tegnap jelentették ezt be, amikor az operaházi főigazgató pályázatnak a szóbeli meghallgatása volt, kora délután, ezt ugye tudják a szakszervezetek, hiszen ők is meg vannak erre hívva, és hát reggel ezeket robbantani, hogy majd ott a pályázat során esetleg ez megnehezíti az embernek a dolgát.
De és megnehezítette?
Valójában nem.
Miért nincs kollektív szerződés?
Azért nincs kollektív szerződés, mert az operaház, az opera, mint intézmény elveszítette az egyik játszóhelyét, az operaház nevűt, és ebből fakadólag teljesen más működési modellre kellett átállnunk. Tehát most nem tudjuk garantálni a hétfői szünnapot, és egyébként a boldogan mégis betérő munkatársaink számára napi 20 forintot nem tudunk fizetni. Egyébként akkor azért bejönnének. Szóval, hogy ez most megszűnt ez a lehetőség, mert az Erkel Színházban, ami egyedüliként kénytelen tovább játszani, abban hétfőn is próbákat kell tartanunk. Csak mondtam egy példát önnek. Ugyanakkor két műszaknyi, két színháznyi zenekar, műszak, énekar, balett van, akinek a munkájáról mondjuk úgy, hogy illik gondoskodnunk. Nem hiszem, hogy épesek kötelező, mert választhatnánk másodat is, például leépíthetnék annyi embert, ahányra nincs szükségünk. De azt választottuk, az sokkal humánosabb utat, hogy megpróbálunk mindenkinek munkát találni, de így is mindenkinek a munkaterhe csökkenni fog. De nem kívánunk a kollektív szerződés 95 oldalas szabályrendszerébe továbbra is börtönöződve élni, mert nincs pénzünk, ugyanis a bevételeink meg közben elmentek az operáz bezárásával, nincs pénzünk arra, és értelmét se látjuk, hogy amikor a munkateher csökkent, akkor miért kéne a normától eltérő módon is embereket fizetni.
Akkor azért keresnek kevesebbet, mert kevesebbet dolgoznak?
Valójában így lenne, ha ezt hagytuk volna, de nem ezt csináltuk, hanem azt csináltuk, hogy az operaházi kollégáknak, elsősorban inkább színpadi műszak öt tárának, hát ezeket a hallgatók képzeljék el, hogy díszletmunkások, aztán kellékesek, világosítók, fodrászok és öltöztetők alkotják ezt az öt tárat, ez egyébként több száz ember nálunk, hogy az ő keresetüket úgy próbáltuk rendezni, hogy az eddig túlórában és éjszakai munkában és kiterjesztett munkaidőben keresett pénzüknek az átlagát, éves átlagának a 80%-át fixen hozzátettük a bérükhöz. Tehát ők most fixen keresik azt, amit addig mondjuk úgy, hogy hektikusan kerestek, közel ugyanaz, ugyanakkor jóval kevesebbet kell benn lenniük. És a számok azt mutatják, hogy a hozzászervezett turnék és vendégjátékok révén kapott plusz összegekből napidiek egyebek, sikerült még ezt a picit, ami nem a fizetésük 80%-a, csak a fizetésük kiegészítésének a 80%-a, tehát egy inkább 10%-os vagy inkább 8%-os arány átlagban. Sikerült ezt is úgy betömnünk ezt a lukat, hogy még többet is kerestek az emberek. Magyarán KS nélkül is megvan a kereset, sőt, még picit több is, és a színház pedig tud cserébe működni, tud előadásokat tartani, tud próbákat tartani. Korábban az is meg volt kötve a KSZ-ben, mikor lehet próbálni, például nem próbálhatnánk 2 és 6 között. Ma meg kénytelenek vagyunk, mert nincsen helyünk, ugyanakkor rengeteg kolléga vár, hogy dolgozhasson. Úgyhogy ezért kellett a KSZ-t megszüntetni.
De mennyire érezhető, hogyha van belső feszültség, vagy ilyenkor ez terültékből jön, mert odáig már amúgy nem jut el?
Nem, hát ez egy hatalmas szappanopera. Tehát ez 7 évet tart, minden évben van valami sztrájk bejelentés. Hát ugye ez úgy van, hogy vannak exhibicionista típusú szakszati vezetők, akik ugye abból élnek, hogy időnként telekiabálják a médiát egy sztrájk felhívással, és nekik is látszaniuk kell valahol, a tagság elvárja bizonyára, hogy valamit csináljanak, és amikor valaki egy intézményben működik, amely intézményben a vezetők, ezt most magunkról próbálom állítani, gondoskodnak a rájuk bízottakról, önként vezetnek be különböző plusz juttatásokat, a spillpénz, például a fogalmat se ismert a háromszakszeret nálunk, amikor bevezettük ezt, vagy fizetést rendeznek, mint mi évelején tettük az 531 legrosszabbú keresővel, akkor nagyon kevés terepe marad annak, hogy az ő létjogosultságát igazolja. És ekkor történik az, hogy jön a nagy sztrájkfenyegetés, aminek nem lesz foganatja, ezt most önök előtt mondom, és meg lesz tartva a hugenották premierje gond nélkül, miként meg lett tartva korábban a Falstaffé, és még egy sor ilyen sztrájk próbálkozásé is. Ez a helyzet, hogy a kollégáink azért csak a saját szemüknek hisznek, és nem egy külsős, egy vasutas szakembernek a fölbújtására indulnak el.
Beszéljünk akkor a másik nagy beruházásról. Az Eiffel csarnoknak már lassan el kellene készülnie, ehhez képest terveztek korábban. Mikor lehet kész most tényleg?
Az Eiffelnek végül a közbeszerzési második kör miatt csak idén júliusban tudtunk neki fogni, úgyhogy a Strabag építi azt a beruházásunkat. Jól haladnak, de a vége akkor is 19. január, tehát ez
azért... Összecsúszik a két átadás.
Teljesen együtt fut a két projekt, gyakorlatilag együtt is kezdődtek, és együtt is végződnek majd. Nem a legideálisabb, de ez csak a vezetés számára probléma valójában. Nekünk kell két fele figyelni, de majd tényleg, mint a Mici Mackóban mondogatta mindig a szamára, ja, ő a füles,
igen, igen.
Hogy majd kicsit többet dolgozom, hát megoldjuk. Az operában is az, ami elmondatunk, hogy az operában is csak 24 órából áll egy nap, meg az éjszakából.
Na, akkor nézzük, mire lesz jó az Eiffel-csarnok. Elsősorban ez műhelyház lesz, és nagyon hangsúlyozzák, noha a közönséget is várják majd hétvégenként.
Legalább 10 olyan profil van, amit tudnék mondani, ami az Eiffel-csarnokot jellemzi. Egyik sem jellemzi önmagában. De például lesznek ott előadások, valóban réteg közönség számára, tehát kortárs operát, 20. századi zenét, kortárs balettet vagy barokk zenét, ott érdemes nekünk játszanunk egy 400-as teremben, de operaházi zenekarjárok lesz ott az a méret, sőt a megnagyobbított operázi zenekarjárok mérete lesz, operázi színpad méret. Itt folytatjuk majd a próbáinkat, tehát próbaközpont is, ezen kívül itt tároljuk a díszleteket, jelmezeket, kellékeket.
Minden el fog itt férni.
Igen, igen. Ez tehát a raktárközpontunk is, itt is gyártjuk őket, itt 9 műhelyünket helyezzük el, közel 100 ember működik nálunk, ugye ez is egy unikum Magyarországon, hogy mi ezeket magunk gyártjuk. Ezen kívül képzőközpont is lesz, tehát lesz benne zenéskola, ahol a zenekari művészeink oktathatnak, de itt képezzük az opera stúdióban a fiatal énekeseket, itt képezzük majd a zenekari akadémistákat, az énekari akadémistákat, a kis énekkarosaink, a kis gyerekkarosaink is szerepet kapnak itt, emellett képezünk majd színházi szakmákba kerülő fiatalokat is. Emellett látogatóközpontot is üzemeltetünk, ez egy nagyon nagyszabású, hát ez az ország legnagyobb épülete.
Tehát, 25 ezer négyzetméter.
Tehát nagyobb, mint a parlament, ezt nem tudom hányan tudják. Nem tudom, mekkorák a győri Audi csarnokai, sose jártam, de mondjuk történelmi épületeket, ha veszünk, akkor ez a legnagyobb, nagyobb, mint a parlament. Tehát egy ekkora és egy közparkra körülvett hatalmas épületberuházás ez, tehát például a közpark jelleg is ott van, és lesz egy rekreációs része is, az operaház közel 2000 művészének és munkatársának már nagyon régóta kellett volna egy olyan helyet kapnia, ahol egy kicsit a gőzt meg a fáradtságot kiengedheti. Lesz egy multifunkcionális pályánk ott a csarnok végében, és remélem, hogy egy ilyen rekordtánt is tudunk a csarnok köré húzni, ahol akinek van kedve, manapságán sokan futnak, akkor fusson.
Most említette, hogy kortárs operák, illetve barokk operák, tehát különlegességek lesznek láthatóak, és ugye speciális közönség réteget várnak. Teljesen jól elkülönül például mondjuk az opera és az erkel közönsége is.
Ez már most is így van, valóban. Tehát az is egyik nagy problémánk, hogy a külföldi turisták nem tudnak áttalálni a 8. kerületi második János Pápa téri színházba. Talán még a magyar mondjuk felsőbb osztályok sem találnak oda, nem szeretik azt a puritánabb közeget, ami pedig fantasztikus élmény is ott lenni sok ember között, nagyszerű az akusztika, nagyon hangulatos ott előadást nézni. Nekem például sokkal inkább az a plebejus közönség és az a plebejus érzés áll közel a szívemhez. De valóban két különböző színház. Ez érzés működik jól komplementer módon. Tehát egyrészt keresztfinanszírozza az opera az Erkel Színházat, másfelől pedig a közönség választhat, hogy melyik színháznak edesen megy el. Az énekeseink, balettosaink mindkét helyen ugyanúgy táncolnak, és ugyanannyiért, és ez is fontos. Tehát nincs ilyen típusú honorárium rasszizmus, vagy ilyesmi. Ugyanakkor az Eiffelbe biztos vagyok benne, hogy oda nem fog jönni senki smokingban, hanem egy olyan trendi, nem is tudom, hogyan kell fogalmazni ezeket, tehát egy olyan,
modern.
Olyan alternatív nézői réteget várunk, aki simán jöhet Farmer Jackie-ben, és aki a műért érkezik, tehát nem aranykariatidákért, meg történelmi levegőért jön oda, hanem egy ipari térben, de gyönyörűen, tehát a használatra fölkészítetten egy konkrét térbe érkezve akarja megnézni mondjuk a Purcell Tündér királynőjét, vagy Hans von Mannen kortárs balettjeit. Tehát, és egy 400-as teremben éli át azt, hogy a csilláron is csüngnek, és nem az Erkel 1800-as nézőterén ülnek 600-an, ami viszont egy rossz érzés.
Nincs túlként ez a kőbányai úti telep?
A kőbányai Eiffel műhelyház az operaház szívébe leszúrt körzőhöz képest 4,7 kilométerre található, tehát ez még járásban is csak egy óra, de jár oda busz, jár villamos, jár metró, bicikliút megy el előtte, és lehet parkolni benne ingyenesen. 250 autó fog tudni leparkolni ott, tehát megközelítés szempontjából nem csak New York-i mércével nézve, még budapestivel mérve is teljesen jó helyen van, közelebb van, mint a Fradi pálya. A Fradi pályát is meg szokták találni, akár még 20 000 is.
Beszéljünk egy picikét az új évadról, megint tematikus évadot nyitottak, de hiába a ring gyűrűi a tematika, nem fogják tudni most ezt beteljesíteni, mert hogy úgy tervezték, hogy hamarabb sor kerül az átadásra, és akkor már játszhatnak Wagnert. De mégis mit jelent ez a tematika, vagy miért fontos?
A ring gyűrűi tematika azért tud még érvényesülni, jól lehet, igaza van, egy fontos mozzanat, a hatalmas ring, a tetralógia befejező aktus az elmarad, későbbre tudjuk csak vállalni. A Götte, Dembarung, az Istenek alkonyát nem tudjuk az operában játszani, hisz az opera nem tud kinyitni még, csak majd januárban. De ettől függetlenül, amit a ring tematikára gondoltam, azért az mind benne van, tehát a Wagnert inspiráló szerző darabjai, és a Wagnerből táplálkozó, tehát a Wagner előzménye, a Wagner utózmánya, ezek mind benne maradtak, ezek koncertszerű opera előadások, vagy éppen premierek, és tulajdonképpen most éppen arra készülünk, hogy Meyerbeer Hugenották című darabját bemutassuk, ami egy Wagner által tisztelt francia szerzőnek a főműve, és nem olyan sokkal később pedig majd jön Humperdinck decemberben, akinek pedig a Jancsi és Juliskája egy igazi Wagneriánus meseopera. Azután megjön Offenbach, ha maga Rajna is előivel, ami meg egy nagyon-nagyon érdekes Wagneri áthallás mentén született. Úgyhogy bőven meg lesz azért. Tehát az igazi nagy operafanok és az opera gurmanjai számára továbbra is érvényes a ring tematika, csak a Istenek alkonya meg a teljes tetralógia csúszott egy évvel arrébb.
Miért érdemes ringet csinálni a Műpa Wagner napjai mellett?
Ez jó kérdés, megfordítanám. Miért kell Wagner teleníteni egy olyan operaházat, amelyiknek egyébként a tetején is ott áll Wagner, és amelyik a Wagner játékáról egykor olyan híres volt, hogy maga Mahler mutatta be a Rajna kincsét, és a Wall küldte ebben az operaházban. Történt egy történelmi döntés, mondjuk így, ezelőtt jó 10 évvel, amikor az akkori aktuális főzeneigazgató úgy döntött, hogy kiviszi az operaházból, kvázi átlopja egy új intézménybe a tetralógiát, és ezzel tulajdonképpen kihúzza az egyik oszlopot az operázi apszisból. Szerintem ez egy rendkívül káros cselekedet volt.
Igen, és csak így viszont önkéntelenül versenyhelyzetet teremt, és megint csak ott tartunk, hogy mondjuk a MIPA milyen szólistákat tud, vagy nem tud megfizetni, és az opera párhuzamosan milyen.
Ebben mi nem vagyunk olyan jó helyzetben, kétségtelenül, tehát ha most megkeresnénk a két intézmény egy Wagner előadásra fordított összegeit, akkor nagyon nagy különbséget látnánk. Ugyanakkor mi egy színházi térben vagyunk, és ebben a színházi térben kell megszületnie a Wagneri csodának, hogy úgy mondjam, és ebbe is íródtak ezek a darabok, és szándékosan nem a Schirchhofer féle koncepció mentén félszenírozva adunk elő műveket, hanem M. Tóth Gézát választottam partnernek ebben, és egy teljesen futurisztikus a szemnek is
adni
kívánó 3D-ben filozofáló műtípust választottunk, és azért Kál Csabával remek a kapcsolat, tehát mi ezt a helyzetet készen kaptuk, ő is és én is, de mindig úgy térjünk ki egymás elől, hogy az opera mindig úgy játssza a Magyar Inget is, hogy novemberben játssza el, és nem júniusban, és eddig mindig meg tudtuk oldani az elmúlt 7 évben, hogy olyasmit hozunk ki Wagnertől, amelyet ők a tetralógia mellett éppen nem mutatnak be. Tehát eddig a Wagner életmű ezt remekül kiszolgálta, egyébként pedig hosszabb távon azt tudom mondani, hogy egy operaház nem mondhat le az 5 operaszerző közül az egyik legnagyobbról. Súlyos hibának tartom, hogy egyáltalán ez pár évig így létezett.
Mennyire van együttműködés, ha már így felmerült a többi intézménnyel? Például a MIPA-hoz tartozik, illetve K.L. Csamához, mint az operatív törzs, vagy a hogy mondják ezt, ez a döntéshozó testület vezetőjéhez. A tavaszi fesztivál, a Café Budapest, tehát mondjuk amikor ilyenkor van egy külön keret arra, hogy idehozzanak külföldi együtteseket, mint például most itt Hans von Manent a LOL bemutatójára, akkor mennyire tudnak ebben kooperálni?
Mintaszerűen, tehát éppen tegnap este a meghallgatás után már 4-től volt egy megbeszélésünk, ahol nem Csaba volt jelen, hanem az ő megbizottja, aki egyébként nekünk is dolgozik, Bátor Tamás, és hát ott ültünk 4-től olyan 6:30-ig, egy legalább 20 francia füles listával álltunk fel a végén, ezek mind a koprodukciók. Az operál zenekara fölép a MIPA-ban, kíséri ezt a hídesének, ezt azt a hídesének, a MIPA-sok elhoznak az Erkelbe, nem tudom, egy szlovák táncelőadást, ez a világsztárja, az a világsztárja, vagy elmegyünk együtt Ománba, vagy éppen egy jeruzsálemi fesztiválra, tehát nagyon sok koprodukciónk van, ilyen tekintetben pont az bizonyosodott be, hogy ez a fajta partnerség gyümölcsözőbb, és jobban is alakítható, reagensebb, mint az a korábban, hál' Isten, Hanvába volt terv, hogy tehát Liszt központ néven itt 4 nagy intézményt egyesítsenek, 13-ban volt egy ilyen elképzelés. Az nem működött volna, ez viszont működik, természetes szövetségesek vagyunk, és ezt képesek vagyunk kezelni, ezt a helyzetet.
Visszatérve egy picikét az évadhoz, rengeteg bemutatót tartottak, ön is említette, hogy le kellett cserélni azt a régi nagy repertoárt. Most ideális az arány, például mondjuk a klasszikusokat és az új bemutatókat tekintve.
Ez érdekes kérdés, mindig előjön, tehát amikor egy olyan nézőnk téved be, egy konzervatívabb nézőnk téved be egy kortárs előadásunkra, akkor ő bosszankodik rajta, és fordítva is igaz, csak azok nem bosszankodni szokta, akik mondjuk kortárs vagy mondjuk szellemizgalmat, aktív részvételt igénylő darabokra áhítoznak és véletlenül becsöppennek egy ilyen történetmesélős old school opera előadásra.
Tehát valaki eltévezte a Figaro meg a Figaro 2.0.
Például azok nem bosszankodnak, azok elalszanak csöndben vagy hazamennek. Tehát más a reakció. De valójában mind a két nézőtípus értéket képvisel. Én magam is tudok mondani annak olyan előadást, mondjuk éppenséggel New Yorkból hirtelen, ahol a Simon Boccanegrát úgy viszik színre, hogy konkrétan az ember ott érzi magát a Dózse városában, minden az utolsó varázsig korhűen készül el, és csodálatos hatással van az emberre. Tehát így is lehet elmesélni régi típusú opera előadást, de az is igaz, hogy a mai érvényt fölmutatni a művekben, a hozzánk szóló tartalmat felerősíteni, akár az előadás külsőségeivel is, ennek is van létikus útsága. Magyarán, az opera a nagy repertoárt lecserélte, de nem kisebbítette le, csak új produkciókat hozott be a képbe, és ebből pont fele-fele az arány, különben ki tudnám listázni. Még ilyen jelünk nincs a honlapon, de sok minden más van. Tehát meg lehet nézni az előadások képsorait, vannak mozgóképes trillerek, van leírás, ami abban a stílusban íródik a cselekméről, amilyen a feldolgozás jellege is. Emellett van korhatárkarika, ami szintén az embert orientálhatja, tehát én biztos úgy mennék operába, hogy megnézném azt a 80 féle előadást, vagy mondjuk éppen idén talán csak 62 féle, és akkor kiválasztanám azt, ami nekem az ízlésemnek is nagyjából meg szokott felelni. Vagy kalandozok, de akkor azt vállaljam be, hogy ezek egy olyan szellemi kaland, ami egy általam nem annyira ismert, vagy megszokott vidékre viszel.
Ki tudják játszani ezeket az előadásokat, tehát tudják folyamatosan úgy forgatni, hogy ebben benne legyenek, vagy mondjuk amikor megy egy kármeliták és siker, akkor az ki tud futni?
Most éppen a kármelitákkal ugye az a baj, hogy az operás színpadára készült, az Erkelben nem tud menni, mert az Erkel színpada nem olyan mély. Ráadásul az Erkelben ezt a fajta ingyenc francia operát nem igazán lenne szerencsés játszani, tehát a kármeliták most éppen szüneten van. De ha arra gondol, hogy tud-e 30 évig menni, majd mindegyik, nyilván nem a válaszom, és nem is célez. Tehát egyszerűen 30 év az édes Istenem kategória, tehát az lehetetlen, hogy egy 30 évvel korábbi gesztusrendszer, meg persze a 30 év alatt elhasználódó előadás, meg lepusztuló előadás legyen ugyanannyi pénzért a nézők előtt, úgyhogy nem ez a cél, de mondjuk, hogy 8-10 évadot egy-egy nagyobb operacím kiszolgáljon, azért az elvárás. Úgyhogy igyekszünk mindig úgy visszahozni darabokat, hogy mondjuk akkor megint egy 2 éves szériában menjenek, tehát be van tanítva újra, akkor még egy évet játszik, és így persze törekszünk arra, hogy a földgyűlt repertoárt ki is játsszuk, és ennek szellemében lesz a következő évektől a terméskorlátozás, ami nem csak az előadás számok okos csökkentését jelenti, hanem a bemutatók számának is a normál ütemre való visszaállítás.
Beszéljünk egy picikét még a művészeti prioritásokról zárásként. Mi az a pályázatában, ami mondjuk különös hangsúlyt kap? Hogyan néz ki ez? Ugye korábban szó volt például a francia operákról, például az Erkel kultuszról, említette, hogy itt is van még feladat. Mi az, ami most igazán fontos?
Vagy beszéltünk a Wagneri Ringről is, aminek a visszaépítése szintén ilyen fontos feladat volt. Nos, a balettről még kevesebb szó esett. Akkor szögezzük le elsőként azt, hogy a Magyar Nemzeti Balettnek be kell kerülni a világ vezető balettegyütteseinek körébe. Ez mondjuk 8-10 balettegyüttes. Szerintem már könnyen itt az előszobában vagyunk, de még egy-két év jól jöhet Solymosi Tamásnak ahhoz, hogy az együttest erre a technikai szintre és a repertoárt is erre a szintre fölvigyük. Nagyon fontos premierek még hátra vannak, szeretnénk visszahozni a Meyerlinget, szeretnénk bemutatni a Kaméliás hölgynek a balett változatát, vagy akár az Alice Csodaországban című rendkívül drága, de nagyon látványos mesebalettet. Úgyhogy vannak terveink, és az a fontos, hogy ez a társulat, ez a 120 tagú társulat, ez úgy legyen közben magyar is, hogy a táncosok nemzetköziségét sem felejtjük el. Magyarán, hogy ennek a szakágnak, vagy ennek a hivatásnak a legkönnyebb az ország határon átrepülnie, vagy átfordulnia, egy nagy granzsötével átugrani egy határt, ez nem probléma. Úgyhogy a társulatnak a magyar utánpótlásáról is gondoskodnunk kell, jószerivel magunknak, ha ezt jól látjuk, de ezt is megoldjuk majd. Ami pedig az operát illeti, művészileg mondom, nagyon hiszek abban, hogy egy-egy hét az Eiffelben, egyik próbateremben, aztán pedig a zenekari Ákos próbateremben, főpróba hétig cipelve a produkciót, az teljesen más inkubálásba helyezi egy próba folyamatnak a lényegét, és hát emellett pedig sikerül bekapcsolni majd azokat a külföldi művészeket is rendszeres érkezésre, akikkel tudjuk fémjelezni azt, hogy egyébként milyen nívón vagyunk a mi magunk magyar művészetével. Úgyhogy most hirtelen ez jut eszembe, de ha még tovább tudsz kérdezni, akkor még más is kijöhet.
Letelt az időnk, úgyhogy most megköszönöm önnek a beszélgetést, önöknek pedig a figyelmet. Az elmúlt egy órában Ókovács Szilvesztert, a Magyar Állami Operaház főigazgatóját hallották. Én Seres Gerda vagyok, a műsor elkészítésében közreműködött Módos Márton főszerkesztő.